A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallhatják az egyház belső megújulásáról.
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Fábri Kornél püspök atyát, az Esztergom budapesti főegyházmegyének a segédpüspökét, és köszönöm, hogy a sok teendőd és feladatod mellett időt szántál a Café Francescónak a vendégeire, és köszönöm, hogy eljöttél közénk. Ferenc pápa a kávézójában vagyunk, ugye a magyarországi látogatás hozta ezt az ötletet, és egy kicsit kérdeznélek arról, hogy maga Ferenc pápa neked mit jelent? Mi az, amit az ő lelkiségéből, vagy akár a találkozásokból, akár a kongresszuson, akár a pápa látogatáson magadévá tudtál tenni, vagy amiben fel tudsz ránézni? Hogyan tudnád megfogalmazni a vele való kapcsolatot?
Hát alapvető függésben vagyunk, mert hogy hát ő nevezett ki esztergomi segédpüspöknek, ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy bízik bennem, és hát izgalmas volt ez is, mert amikor jött a telefonhívás a nunciatúráról, hogy a nunciusról szeretne velem beszélni, ezért június 19-én mondtam, hogy hát ma biztos, hogy nem. Tehát én megbeszélés, előadás megbeszélés este 10-ig. És mondom, nem tudok elmenni. Aztán visszahívtak, hogy nem lesz hosszú, de még ma jó lenne, hogyha fölmennék. És akkor mondta az egyik meetingről, hogy késni fogok, de jövök. És az ráadásul az ifjúsági találkozónak a appjént raktuk össze. Hál' Istennek nem kérdezték meg, hogy miért késtem 3-4 órát. Mert ugye nekem megvolt már a dispozícióm Kaposvári Egyházmegyébe, a Jézus Szíve templomba lettem volna kisegítő lelkész és evangelizáció felelős püspöki helynök. Ez volt a papír, amit aztán át kellett írni a Ferenc pápa hatására. Úgyhogy neki személy szerint hálás vagyok. Nagyon sok mindent értek az ő hozzáállásából, a hátteréből. Sok mindenen elgondolkodom, hogy ez most miért mondta, vagy hogy érti. Nyilván van, amin én is csodálkozom, hogy ez most miért van így. Nekem kifejezetten nehézséget okozott a Fiducia Supplicans enciklika egy héttel karácsony előtt, és megmondom őszintén, nem találkoztam olyan emberrel, aki újjongban mondta, hogy végre megjött a dokumentum, amit annyira vártunk. De ez is elgondolkodásra készített, hogy akkor most változott-e bármi is. Ugye a püspöki kar ki is adott egy papírt, hogy semmi nem változik a házasság szentségét illetően, és ez így is van a dokumentum szerint is, csak ugye van, aki félreérti, van, aki másképp értelmezi, és ez nem olyan könnyű néha. De én azt gondolom, hogy ő, értem az ő nyitottságát, ugye, ahogy kezdte az egész pápaságát, hogy bonaszére. Ugye nem azt mondta, hogy dicsértessége Jézus Krisztus, hanem hogy jó estét. Hogy ez mindenkinek szól. Ugye az egész világra gondol, mert az egyház küldetés, hogy mindenki üdvözüljön. Meg a sztorik, hogy lekváros kenyeret csinált a svájci gárdistának, aki az ajtaja előtt állt meg. Szóval nagyon mókás dolgok is, ugyanakkor nemrég jelent meg egy dokumentum az emberi méltóságról, az egy fantasztikus, nagyon tiszta tanítás. Tehát ezeket úgy olvasgatom, most is az egyik enciklikáját olvasom, lassan haladok benne, de igyekszem átrágni magam rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga vidámságával, a maga múltjával, Dél-Amerikából ugye sok mindent hozott, és nekünk őt kell követni, mert ő Krisztus földi helytartója, és imádkozni érte sokat, ahogyan ő is kéri.
Említetted, hogy ő volt az, aki kinevezett téged segédpüspöknek, és hogyan változott meg az életed a püspök szenteléssel, vagy nyilván a feladataid is részben átalakultak, és de kicsit is személyesen kérdezném, hogy ezt így belül hogy tudtad megélni, vagy ez milyen ezt átélni, vagy az emberekkel való kapcsolatban ez hogy alakítja át a kapcsolatokat, ez hogy alakult neked?
Hál' Istennek volt elég időm megkülönböztetni, hogy elfogadom-e ezt a kinevezést, vagy nem, tehát adtak 3 percet. Úgy mondta a nuncius úr, hogy hát kinevezett, elfogadom, mert nem kell most válaszolni, hogy kimegy, nyugodtan gondoljam át, és akkor visszajön 3 perc múlva. Fontos dolgok előtt jó hosszan át elmérkedni. Én azon voltam, hogy ha a Szent Atya bízik bennem, és hogyha tudok ez püspökként többet tenni az egyházért és a lelkek üdvösségért, akkor miért ne? Hát ekkor mondtam, hogy igen, legyen így, és akkor ez ugye június 19-én volt, mondta, hogy a Vatikánnak kell egy hét, mire minden átfut, addig meg kell írni a életrajzot, ki kell válaszolni jelmondatot. Én azt hittem, hogy van egy 5-5 napos lelki gyakorlat a püspök szentelés előtt, hogy majd átimádkozom, és meg lesz a jelmondat. Nem, azt már addigra kell tudni, mire kihirdetik. És arra emlékszem, hogy a június 27-én délben jelent meg a Vatikán honlapján, ugye Szent László napja. Én kértem, hogy akkor ne 26-a egy hétfő legyen, hanem legyen már kedd, mert egyrészt Szent László Kaposvári Egyházmegy ennek a védőszentje, Varga László püspök atya a püspök, tehát névnapja is van, úgyhogy akkor így is lett, és emlékszem, fönn voltunk az érsekségen, a nuncius úr két másik segédpüspök, Balázs püspök és Gábor püspök atya, Sülei László helynök, ott volt a titkár, nyilván Bíboros úr, meg ott voltam én. És a titkár úr mindig frissítette a telefonján a Vatikán honlapját, és akkor délben megjelent a hír. Most akkor nekem le volt némítva a telefonom, és délután 3-kor kapcsoltam be újra. Volt 33 nem fogadott hívásom, 100-valány SMS, és akkor Viber, WhatsApp, és akkor még a Messenger, azt a Messenger csak elkezdte pörgetni, és így, na jó, ezt most hagyjuk. Tehát olyan mennyiségű reakció jött, és mind pozitív volt. Vagy ennek örültem azért. Hányan írták, hogy megmondtuk? Mit? De hát, hogy, na mindegy, szóval így történt, és közben volt egy izgalmas dolog, én már tudtam, de nem mondhattam. Tehát egy hétig teljesen magadra vagy hagyva. Senkivel nem oszthatod meg, pápai titoktartás kötelez, stb. És volt a családban egy esküvő. Hát nyilván mindenki ott volt. Na és mi lesz veled? Hát mondom, megkaptam a kinevezésemet Nagy Kanizsára. Jó, de hát egy csomó feladatod itt is, hogy fogsz ingázni? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy... De nem mondhatom semmi többet. Úgyhogy mi változott? Nagyon örültem, hogy így volt egy jó sztori, ugye elmentünk Lisszabonba, ifjúságvilág találkozó, és hát kint alszunk ilyenkor a prérin. És hát én nem jutottam el a szektorunk, mondták is, hogy zsúfolásig van, és még 2 kilométer lett volna, és dugi volt az autópálya emberekkel széltől szélig, úgyhogy én visszafordultam, úgyis reggel oda kell menni misézni, és egy háznak a ajtaját néztem ki magam, hogy ott talán el tudok aludni, és éppen jöttek vissza a ház lakó, és kérdeztem, hogy nem baj, hogyha itt alszom, azért nem, nyugodtan, és hogy honnan jött, hát mondom, Budapest, és kicsoda, hát mondom, budapesti segédpüspök vagyok. És akkor 5 perc múlva megjelentek, egy hideg Coca-Colával, meg egy csoki tortával, ezt hozták így vacsorára, mondom, nagyon kedves. De már kis hálózsákom a laticellel ott el voltam, de már mostan fogad, de reggelire nagyon jól jött. Úgyhogy nem tudom, volt-e ilyen találkozásuk már, de úgy érdekes, meg igyekszem továbbra is normális maradni. Tehát ez egy fontos küldetés. Mert továbbra is sportolok, mozgok, ugyanolyan társaságban járok, mint eddig. Tehát, hogy na, ennyi változott, és hát nagyon sok feladat. Tehát, hogy a püspöki karban is egyre több mindent kaptam feladatként. Rengeteg meghívást, úgyhogy sajnos az e-maileknek a jó része az, hogy sajnos nem, mert már tele van a naptár. De ez jó is, hogyha hívnak, nekem jól esik nagyon, mert bíznak bennem, mondom, rám fogtok unni. De hát eddig még nem történt meg.
Egy picit arról mesélj nekünk, hogy sok feladatod mellett, ugye te vagy az Országos Lelkipásztori Intézetnek a vezetője, akinek a keretében szervezik meg mindig a katolikus társadalmi napokat, amin most volt nemrég, és hogy mi az, ami az a feladat, vagy fő irány, amit ebben az intézetben ti tudtok képviselni, és mik azok a megújulási lehetőségek, amik elindultak?
Én ezt plusz feladatként kaptam, amellett, hogy az Olinak is a vezetője vagyok, tehát ez egy ilyen kis ráadás bónusz volt. Az Oliban pedig ugye már régóta működő szervezetről van szó. A célja az, hogy a lelkipásztorokat és munkatársaikat segítse ötlettel, javaslattal, nyilván az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napok megszervezésével, képzésekkel, egyebekkel. Úgyhogy igazából én örültem, hogy István atyától vettem át, Gáspár István atyától, aki 10 évig volt ennek az intézetnek a vezetője. És nekem egy motivációm volt, hogy a mai lelkipásztorkodásban résztvevők nagyon örülnek olyan dolgoknak, ami kis energiabefektetéssel sok gyümölcsöt hoz. Tehát ezért is volt az, hogy a Szentségimádás iskolája mintájára, vagy a Mise vlognak a mintájára, hogy mindent készen odaadunk, amit csak használni kell. Tehát ugye elég rossz lenne, hogyha minden szögbeverés előtt nekünk kalapácsot kéne készíteni. De hogy itt a kalapács, akkor tessék, használd. Tehát ezért alakítottuk át a honlapot is, egy ilyen a legfőbb része az a jó gyakorlatoknak a része, amiben lehet keresni korosztályra, időszakra, témára, sok mindenre, és ahova várjuk is a jó gyakorlatokat. Ugye, akik most nézik ezt a videót, és a plébániájukon, közösségükben jó gyakorlatot tapasztalnak, mondjuk adventit, vagy bármi mást, és még nem szerepel a honlapunkon, oli.katolikus.hu, akkor küldje be, és ha hiánypótló, akkor közzétesszük. Tehát az, ami nálam működik jól, miért nem működhetne másnál is? Egy ilyen példát mondok, valaki mondta, hogy pünköstkor valaki sütött egy tortát rajta egy ilyen galambszerű mintával, és bevitte a papa misére, hogy na, ez kinek a tortája? És elmondok, ez a miénk, mert ez egyház születésnapja van. És akkor utána pedig közösen elfogyasztották a tortát is. Ezt elmeséltem az egyik egyházmegyében ilyen papi rekollekción, és hát utána jött éppen pünkösd, és azt hallottam is, hogy több plébánián ugyanezt megcsinálták. Tehát, hogy ez egy pici ötlet, ami csak nem jutott eszembe, de hát miért tudnám én is megcsinálni. Tehát ez lenne a legfőbb profilja, ugyanakkor nyilván gondoskodni a papságról is, ezért tavaly egy vezetőképzőt csináltunk a Icons Hungary Kft-vel közösen, hogy mert azért egy pap, aki csak pap szeretne lenni, azzal találja szemben magát, hogy bárhova kerül, garantáltan vannak olyan munkatársai, akikkel neki foglalkozni kell, és ahány települése van, ez annyival sokszorozódik. A sekrestés, a kántor, a hitoktató, a minisztráns felelős, a képviselőtestület, a helyi kapcsolat a polgármesterrel, tehát hogyan lehet, tehát egyszerűen kényszerből is vezetővé válik. Nem csak lelki szempontból, hanem ott azért egy, hát vannak épületek, vannak anyagi dolgok, vannak lelki dolgok, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgyhogy erre szerveztük tavaly egy ilyen sorozatot, és most vagy januártól újra indítjuk, mert nagy sikere volt. Hát ez lenne a legfőbb célja, és talán ez majd segít a megújulásban is, hogy lássunk előre. Ez is egy hiánycikk manapság, hogy ha nincsen víziónk, akkor nem tudjuk, hogy merre tartunk. Mert van egy szokásrend, ahogy így csináljuk. Vannak miséink, szentségeink, bármilyen más jól működő szervezet, babamama klub, férfikör, stb. De lehet, hogy valahol még nincs, ott el lehet indítani. Például ebben segít ez a honlap is. De aztán, hogy mi a cél? Hogy van-e olyan hosszú távú célom, hogy mondjuk most 100-an járnak vasárnap a misére. És hogyan érhetjük el azt, hogy jövő ilyenkorra legyünk 200-an? Tehát van előttem egy céltudatosság, aztán hogyan lehet barátság alapú közösségeket alapítani. Nagyon fontosnak érzem ezt is, hogy akik oda járnak, azok szeressék egymást. Ez a jézusi kívánalom, hogy onnan tudják meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Most egy misén mit látok a másikból? A hátát. Ugye, kivéve a béke köszöntést. De hogy csináljunk olyan programokat, ahol egymással találkozhatnak, ahol beszélgethetnek, ahol barátságok szövődhetnek. Tehát ebben hogyan lehet segíteni? Azt is látjuk, hogy ha nem kezdünk el evangelizálni, ami az egyháznak az elsődleges küldetése, tegyetek tanítványom már minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor el fogunk fogyni. És még számon is kérik rajtunk, hogy hát nem vittétek el az örömhírt, hogy van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet? Tehát még nyugodtak vagyunk, mert nagyjából tele vannak a templomaink, nem mindenhol. Hogy hogyan tudunk elkezdeni evangelizálni? Mihoz megújulást az egyházban? Szerintem az elsődleges a saját megtérésünk. Tehát újra és újra kezdünk, és magunkkal kezdjük az örömhírnek a megélését, és aztán adjuk tovább másoknak. Tehát mi vágyvezérelten evangelizálunk, és vonzó élettel tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy fejbevágunk valakit a Bibliával, hogy térjen meg, mert különben lesújt rád az Isten, ez nem működik. Ráadásul nem is igaz. Mert hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, és erre a szeretetre választ vár, az már egészen más. Vagy ha úgy élem az életemet, hogy azt mondja a másik, hogy te, ez nekem tetszik. Nem a legkönnyebb élet, de úgy látom, hogy neked van tartásod, tudod, hogy mit miért csinálsz, nem sodródsz az árral, vannak erkölcsi korlátaid, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Lehet, hogy neked téged kéne követnie, vagy azt, amit hiszel, mondom, ne engem kövess, hanem Jézust. Mert én is hibázok, én is bűnös vagyok, hál' Isten, mindannyian azok vagyunk, mert különben nem lennénk tagja az egyháznak, hogyha így vesszük, de mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a szabadság, hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés, és végül hol van az üdvösség. És ez a legfőbb célunk. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulásnak ez egy kulcsa, hogy én személy szerint érzem a jézusi meghívást, hogy ott, ahol vagyok, ott jól csináljam. És hadd idézzek, ha már a kongresszusról voltam Quitóban, volt egy mexikói előadó, ő mondta azt, hogy a szinodalitást azt nem a sekrestjében, a kórusban éljük meg, bár nagyon szívesen tesszük ezeket a szolgálatokat is, hanem a társadalomban. Mondta ezt egy laikus, hogy nekünk ott kell helytállni, és ezt Ferenc pápa is mondja, hogy ha már Café Francescóban vagyunk, hogy a világi hívek, tehát ti sokkal többet tehettek az evangélium terjedésért, mint mi papok. Mi be vagyunk skatujázva a szószéd, meg az oltár mögött, ti viszont ott éltek, ahol a többi ember. És szoktam mondani ezt a példát, a piaristákhoz jártam, még a régi rendszerbe kezdtem, aztán pont a mi időnk alatt volt a rendszerváltás, de amikor elmentünk kirándulni, azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Tehát most ezt rakjuk át a mai korra, hogy úgy éld a katolikus hitedet, hogy a te magatartásodra az egész katolikus egyházat megítélik. Hogy ilyen egy katolikus. És lehet, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy nem korrelál az életük azzal, amit hisznek. Tehát ha rajtam számon kérik, akkor Ez meg kell tenni. Egy példát mondok, van egy kedves barátom, lánya Bécsben él, bécsi rendszámú autója van, és jött haza, és mondta, hogy hát, ha nem annyira szabályos, de nyugodtan álljál le ott a kocsival. Azt mondja, ilyen rendszámú autóval én nem fogok ott megállni. Miért? Mert nem azt mondják, hogy nézd ki ez a bénak ideált, hanem, ja, egy bécsi. Tehát magyarul az egész Bécset megítélik egy ilyen parkolásról. Tehát, hogy ez Pál apostol így fogalmazza, hogy nem vagytok a magatokéi. Tehát én bárhova megyek, nem csak Fábri Kornélt képviselem, a Fábri családot, a katolikus egyházat, a püspököket, a papokat, az Emmanuel közösséget, és mindent, a lelkipásztori intézetet, és amivel csak benne vagyok. Tehát én nekem úgy kell viselkednem mindenütt, hogy én mindezt képviselem. És rajtam keresztül azt, amit én képviselek, meg fogják ítélni. Hogy vajon mennyire van bennünk ez a hozzáállás, hogy nekem itt küldetésem van, felelősségem van. Tehát könnyű a pálya széléről bekiabálni, sokkal nehezebb belülről megszentelni azt a dolgot. Szent Ferenc, hát ő nem kilépett az egyházból és kiabált, hogy nézzétek milyenek, hanem elkezdte belülről megszervezni, új lendületet adott, radikálisabb életet választott. És hát hányszor van az, hogy egy-egy rendnek az újraindulása mindig egy ilyen radikális újrakezdések éri el az eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megújulás az elsősorban rajtad és rajtam múlik, meg rajtad, hogy a saját életemben mennyire fontos Jézus ügye, a saját lelki üdvöm, élek-e a szentségekkel, imádkozom-e, ott vagyok-e. Tehát hogy a vallás nem magánügy, hanem az, hogy ott vagyok-e a misén, az nem olyan döntés, hogy most ez kedvese nekem van, vagy nem. A többiek számítanak rám. Tehát, hogy milyen kínos az, amikor nagy rendezvényen megvan, hogy hányan fognak eljönni egy vendégségre, ültetett étkezés van, és valaki nem jön el. Ott van üresen a széke. Tehát így kell elképzelni, hogy minden vasárnapi szentmisét, ahol nincs ott az, aki meg van keresztelve. Mert hogy elvileg templomokat kellene építenünk a megkereszteltek számát nézve. Magyarországon, hát ugye 7 millió megkeresztelt biztos van, de ez csak egy blöffölés, de mert nagyjából 6-700 ezeren mennek el egy hétvégén templomba. Tehát 9 millióan nem. Pedig ott lenne a helyük. Nélkül egy üres az atyai ház. Csak ez tudatosítani, hogy hát nekem ott helyem van. Akármilyen életállapotban vagyok. A szentmisén ott a helyem. Többiek számítanak rám. Úgyhogy ez a fajta küldetés, hogy ez nem magánügy, hogy most elmegyek vagy nem. Önző szempontból gondolkodhatok, hogy menjek-e vagy nem, de a többiek miatt jó, hogyha ott vagyok.
A belső megújulásról beszéltél, hogy minden azzal kezdődik az egyház megújulásánál is. Ferenc pápa is erről beszélt a fiataloknak a paplászló sportarénába, ki is került az egyik mondata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. És neked is egy kulcs fogalmad, vagy nagyon sokat beszélsz az irgalomról, Istennek a megbocsátásáról. És a mai ember általában egy megtört élettel, vagy egy tapasztalattal rendelkezik. Az életében már voltak esetleg nagyobb hibák, vagy elesések, és nagyon sokan találkozunk a gyóntató székben is a megtörtséggel, és mégis az emberek sokszor félnek a gyónástól. Van egy szégyen az emberbe, hogy fel kell tárnom mindazt, ami rossz az életemben és elesettség, és mégis valahogy az irgalom a legfontosabb fogalom, amellyel vissza tudjuk adni a mai embernek, a mai keresztény megtört embernek azt a hitet, hogy az Isten képes mindig megbocsátani, és ő egyedül tudja az életünket megújítani. Hogyan lehet ezt lelkipásztorként, vagy akár hívőként a gyónáshoz való hozzáállásunkat úgy alakítani, hogy az a mi életünkben egy erőforrás legyen?
Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mai ember irgalmatlan. Tehát csak egy komment szekciót nézünk. Arctalanul bármit oda lehet mondani a másiknak, amit szemtől szembe lehet, hogy nem merne. Tehát írdat, amiben be lehet kötni, abba belekötünk, kritizáljuk, amit lehet, tehát nyakló nélkül. És ugyanakkor minden ember a szívemén az irgalomra vágyik. És Jézusnak olyan egyszerű a tanítása, amit magadnak akarsz, te is azt tedd másnak. Tehát ezt mindenki átgondolná mondjuk egy ilyen kommentelős résznél, hogy vajon én szeretnék ilyen kommentet kapni? Szeretném, ha engem így megítélnének? És nyilván nem. Nekem a papi elmondatom volt ez, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert hogy Isten nem tudjuk lepipálni irgalomban. Ő mindenkinek kész megbocsájtani. A jobblatóra a legnagyobb reménységünk. Élete utolsó egy óráját töltötte Jézussal. És ezért Jézus, ő az egyetlen, akit Jézus maga avatott szenté. Nem azért, mert annyira megérdemelte, hanem volt benne annyi alázat, hogy elismerte Jézust az ő megváltójának, az Isten fiának, és csak annyit kért, hogy majd kérlek engedj be. És az, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát, hogy ha magammal szemben tudok irgalmas tenni, és néha ez a nehéz, hogy magamnak megbocsájtani. Sokaknak ez a baja, azért van elakadásunk, mert nem tudnak maguknak megbocsájtani. És szoktam mondani, hogy mi van e mögött? A gőg. azért nem tudok magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani, az, amit tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam. Tehát így viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy én első Szent Kornéliát tettem. Meg nem első, mert már volt több is, tehát a Bibliában egy pápa is volt vértanú, de hogy igen, szeretném magamat jobb színben feltüntetni, és ennél szemben az alázat, az pedig pontosan ezt mutatja meg, amikor ezt így szoktam fogalmazni, hogy az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor ismerem magamat, a hibáimat, az erősségeimet, a tehetségemet, hogyha valamiben jó vagyok, akkor azt csináljam a többiek javára. Tehát néha az alázat jelszava mögé a lustaságot rejtjük. Jaj, hát valaki ezt jobban tudja csinálni, hát szolgáljon ő. Szebben gitározik, szebben énekel, szebben prédikál, szebben nem tudom, mit csinál. Jó, de rád is szükség van. Tehát, hogy ha alázatosan élek, akkor nagyon sok jó gyümölcsöt teremez. Egyrészt csökken a bennem levő stressz. Mert hogy a gőgös ember az magát magasabbra helyezi, mint amit megérdemel. Mint ha valaki puccsal kerül hatalomra. És érzi, hogy nagyon rezeg a léc, bármikor többen eltennék lábaló, hogy ne legyen ott. De hogyha az alázatban vagyok, azaz önmagammal azonos vagyok, akkor nem kell stresszelnem. Ez vagyok. És a Jóisten nagyon jó tudja, hogy milyen vagy. Kívülről is, belülről is. Talán jobban ismer, mint a saját magadat. És ezért, amit Néri Szent Fülöpről hallottam, egyszer mondja, hogy hát Uram, ne bízzál meg Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy annyira nem bízott a saját hitének a bizonyosságában, hogy inkább Uram, én rád bízom, de segíts. Tehát, hogy az alázat, az nem alázatoskodás. Alázat, amikor elismerem, hogy milyen vagyok, ismerem a mondom, határaimat, és ismerem a tulajdonságaimat. Tehát csökken a stressz, ami bennem van. Tudom magamnak megbocsájtani. Mert hogy igen, ez is én vagyok. Tehát a bűnbánat az az, amikor belátom, hogy igen, sajnos ezt elkövettem. Beleestem ebbe a hibába, bűnbe. De milyen jó, hogy nekünk nem kell egy életen át hordozni. Hányan irigylik azokat, akik felnőtt korukban térnek meg? Hát biztos, hogy irigyelted, amikor nem tudod mit kezdeni a bűneivel. Van a szám, ugye, hogy kinek mondjam el bűneimet, a megbocsátást kitör kérjem. Istenem, ugye rögtön ott van a válasz is. Hogy nem kell cipelnünk. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ha valaki, aki 40-50-60 évig Isten nélkül élt, azt irigyeljük tőle? Nyilván katarzis után Istennel találkozni, meg átadni az életét, de sokan mondják, hogy miért nem találkoztam hamarabb vele. Volt, hogy 50 éves valakit kereszteltem, és azt mondja, miért nem hamarabb lett ez? Azóta egészen más az élete. Úgyhogy csökken a stressz, növekednek, gazdagodnak a kapcsolataim, az alázatos embert azt szívesen látják bárhol. És az Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Tehát az irgalomra nagy szükség van, és az, hogy én tudjak ezzel élni. És hányszor mondom azt, hogy főleg fiatalokhoz, hogyha megyek, és van lehetőség gyónni, akár egy forráspont, ugye az utolsó előtti, nem a Szent Atyával előtte levő alkalommal annyian jöttek gyónni, hogy 40 pap nem tudott jönni koncelebrálni, mert olyan mennyiségű fiatal mentést tette le a bűneit. Úgyhogy most is november 23-án várunk mindenkit, hogy ugyanilyen irgalmas szívű atyákkal, egy fantasztikus este lesz egyébként. Ha irgalmas tudok lenni magamhoz, akkor tudok másoknak is irgalmazni. Amíg a saját koszos szélvédőmön keresztül látom a világot, addig a másikat se látom szépnek. De ha kijövök a gyóntató szépből, és egy őszinte bánattal letettem a bűneimet, akkor utána a többieket is szépnek látom. A fiataloknak meg azt szoktam mondani, hogy figyelj, újat nem tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni. Ugyanúgy foglak szeretni utána is, mint eddig, sőt. Van, aki mondta nekem egyszer, hogy hát tudod, én azért beülnék a gyóntató szélnek a másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni a kukás autónak a rakodó részébe. Szórják rád a szemetet, ilyen dzsuvás, koszos, mindent, ha ez neked jó. Milyen szerencsé, hogy nem ciszterna vagyunk, hanem csatorna, és jó Istennek küldjük tovább. Tehát én hiszem, hogy Párizsban volt az első papi éve, és ott volt, hogy ilyen 2,5 órát gyontottam egyhuzamba, és hát az egy kínai, zsidó és homokos negyed volt. Tehát ott jöttek gyonni mindenféle emberek, écesek, egyebek. Azután ilyen egy nagy sóhajai, Jézus, átadom neked mindezt, és megyek tovább. És el is felejtjük a bűnöket. Tehát, hogy tudom, múltkor is mondtam, mondom, én már nem tudom, mit mondtál a múltkor. Mert nem azért vagyok ott, hogy memorizáljam. Én lehet, hogy a nők ezért nem lesznek papok, mert őknek sokkal jobb a memóriájuk. Mindent megjegyeznek, valahogy nem tudom, hogy vannak bekötve, de 10 évvel korábbi dolgok is eszükbe jutnak nekünk, meg már szóval jó van ez kitalálva így, hogy el is felejtjük. Hogy az irgalom önmagunkkal, másokkal szemben a legfontosabb manapság. Nem ítélkezni, hanem kérdezni, párbeszédben lenni. ugye egy tekintettel is tudunk már kritizálni. És nekem mindig valakiről látok valakit, aki nem egészen felel meg az én értékrendemnek, rögtön egy imává alakítom, hogy Istenem áld meg őt. Nem az, hogy hát, hogy viselkedett az ilyen. Ugye is el is mondom, hogy másik háromnak. Ugye? Nem. Mert akkor vagy megszólás, vagy rágalom, tehát egyik se jó. Hanem inkább imádkozom érte. Ez is az irgalomnak az útja, hogy nem megítélem, hanem imádkozom a másikért. És akkor én is elváratom a többiek is, ne elítéljenek, hanem imádkozzanak inkább értem.
Ferenc pápa találkozott a papokkal a Szent István Bazilikába, és ott külön kiemelte a pletykának a kísértését, és csak hogy ehhez kapcsolódóan, hogy sokszor a sok nagy bűnök között azt gondoljuk, hogy a pletyka, vagy a másiknak a megszólása az csak így elbújik meg, az nem árt, de igazából ezt tudja sokszor az emberi kapcsolatokat tönkretenni. Egy utolsó témaként, mielőtt átadnánk a lehetőséget a kérdésekre, egy olyan témát hoznék ide, hogy te is mondtad egy interjúban, hogy pár tíz év alatt itt szinte megfeleződött a papoknak a száma, és tényleg egy nagyon nagy paphiánynak lehetünk tanúi, abban az értelemben, hogy nekem nincs olyan veszett nagy tapasztalatom, de hogy amikor én bementem a szemináriumba, akkor voltunk 45-en, és most vannak 14-en. És ez csak 6 évnek a tapasztalata. És hogyha így folytatódik ez a dolog, akkor mi lesz az egyháznak itt a jövője Magyarországon, vagy Európában? Hogyan kell esetleg, vagy lesz-e szükség átalakítani bármilyen plébánia rendszereket? Hogy fog kinézni a jövő pasztorációja?
Nem tudom. Tehát őszintén sokat jár az eszem ezen egyébként. Tehát valóság az, hogy engem 2000-ben szenteltek pappá, és akkor 2000 pap volt Magyarországon. Most, úgy tudom, hogy 1000... egy pár száz után fizetik a TB plusz a 65 év fölöttiek, tehát simán lehet az, hogy 2030-ig megfeleződik a papság. Ugyanakkor a szemináriumban levők száma is kicsit radikálisan csökkent, tehát 400-an voltunk mi még. Akkoriban most kevesebb, mint 100-an vannak, a görög katolikusokat is beleértve. Tehát, és úgy tűnik, hogy azt mondták az én időmben, hogy akik elkezdik a szemináriumot, nagyjából a fele végzi el, hiszen ez egy megkülönböztetési időszak is. Mind a kispap részéről, mind az előjárók részéről, hogy vajon alkalmas-e, fogja-e bírni, stb. Inkább jobban aggaszt az, amikor fiatal papok hagyják ott a papi hivatásukat néhány év után. Akik a vállásokkal foglalkoznak, mondják, hogy az egyik csúcs vállási időszak az egy év után van. Aztán a 7 évek szoktak ilyen kritikus évek lenni, talán a sejtcserével kapcsolatos, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul, vagy éppen kicsit kopik. De hogy mi a jövő pasztorációja? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat és látásmódbeli változás hárul a laikus testvérekre, a világiakra. Amikor mesél egyik paptársam, nem tudom hány települése volt, hogy elmegy az egyik filiába, ugye egyik templomba misézni, és ott volt két néni, azt mondja, hogy átviszem magad a következőre, vissza is hozom, nem nekünk itt misézzen. És akkor nemrég találkoztam Ecuadorban egy pappa, neki 7 miséje van egy vasárnap. És mind tele van. Tehát az még egy pozitív a dolog. Ugye Magyarországon azért vannak szabályok, hogy 3, maximum 4 misét lehet mondani, mert azért ez egy borzalmasan nagy lelki tapasztalat is minden egy szent misé, hogy ne lapuljon el az egész. Ami jól mutatja még ezt az irányt, hogy nekem még annak idején volt egy városrészem, ugye a Kaposfüred, és 3 település tartozott hozzám. Most a 3. atya van utánam, neki 13 települése van, és aztán kapott magam mellé egy másik atyát, úgyhogy, de ha leosztjuk, akkor is 6,5 településük van fejenként. Tehát ez mutatja azt, hogy nem tudom, meddig lehet ezt még így csinálni. Mindig az a kép van előtt, amikor a Donát kacsa ül a gumicsónakban, és vidáman nevez. És jön a darázs, és szúr egy lukat a csónakon. Hú, Donát kacsa gyorsan bedugja az egyik ujját. Persze, amennyire kacsának van ujja, de mindegy. Aztán szúr még egy lukat, egy másik új, egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 20. új, és jön a darázs, és ilyen kévigyorra szúr egy 21. lukat, és így elszáll az egész gumicsónak. Most éppen itt tartunk nagyon sok esetben, hogy egyelőre, ha nyugdíjba megy, meghal egy atya, kiesik valaki, akkor az ő településeit azt elosztják a környékbelieknek. De meddig lehet ezt csinálni? Tehát missziós terület vagyunk, ez biztos, de az is biztos, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és annyi papi hivatást fog adni, amennyire szükség van. Amiben pedig változnunk kell, és nekünk most olyan fajta vészharangot kell kongatni, hogy kedves hívek, nem lesz mindig a falutokban pap, vagy a településedeken pap. Pedig itt mindig volt. Az rendben van. De hogy ezután lesz-e? Ugye most kint Amerikában is, ott is kérnek, hogy küldjünk papot. Mondom, hadd kérdezzem meg, hogy itt hány papi hivatás született? Annyit mi is fogunk küldeni. Tehát, hogyha ott nem születik, akkor hogyan várjuk el? Tehát nincsen egy ilyen papgyár, hogy onnan megveszek egy újat, hogy jöjjön ide. Tehát a pap egy közösségben kapja meg a hivatását. És úgy kell imádkozni sűrűn, hogy abban a közösségből szülessenek papi hivatások, akik aztán lehet, hogy máshova fognak elmenni, egy újabb kihívás, hogy felnőtt egy közösségben, és aztán egészen más realitásokkal találkozik, úgyhogy ma nagyon megtalpaltnak kell lenni annak, aki papnak megy, és lássuk be, mi is törékenyek vagyunk. A világ minket is körülvesz. Nincsen körülöttünk egy ilyen védőpajzs, vagy egy ilyen burok, amivel a kis herceg a rózsáját védte, hanem nagyon sok csapás és egyebek érnek bennünket is. Úgyhogy én amit kérek, hogy nagy irgalommal vegyük körül a papjainkat, figyelemmel vegyük körül őket. Hányan mentünk, hányhoz mentünk oda, hogy atya, mit segíthetünk? Persze lehet, hogy elutasítja, de akkor is legalább mi részéről tegyünk meg azt, hogy itt vagyunk, segítünk szívesen. Mert szükség van rátok. Tehát ugye most egy másik egyházmegye, a Váci egyházmegyében zajlik ez az intézőképző, mert azt számolták ki, hogy a papi teendők, ami most leköntek egy papot, annak a 60%-át át tudja venni más világi ember. Nyilván neki meg ki kell tudnunk gazdálkodni a fizetését. Tehát még Amerikában ott semmilyen állami támogatás nincs. Ott minden templom magát tartja fenn a hívek adományából. Tehát ez egyfajta egy nagyon pozitívum, mert látszik az, hogy felelősségük van a híveknek abban, hogy megmarad-e a templomuk, megmarad-e a lelkipásztoruk, vagy azt mondja, hogy van egy másik egyházközség, oda elcsábítják a papot, akkor oda megy. Tehát ez is egy jó kérdés, hogy mennyit áldozok időmből, energiámból, anyagiakból arra, hogy fennmaradjon a közösség. És előfordulhat, hogy meg kell fizetni néhány olyan világi munkatársat, akik tudják végezni az adminisztrációt, az épületeknek a dolgait. Hát gondolja, hogyha valakinek van most 13 települése, az alaphangon olyan közel 20 épület. Hát ez már ilyen közös képviselő szokta az ilyen társasházakat intézni, hogy ez is a papra hárul, hogy csak az összes átírásokat, villanyszámla, gázszámla, stb. Kell csinálni, ezt világiak is csinálhatják. Hitoktatást tudják világiak is csinálni. Ige liturgiát tartanak világiak is. Tehát úgy látom, hogy egyre nagyobb feladat hárul a világi hívekre, de nem helycserés támadással. Tehát mindenki a maga helyén töltse be a hivatását, és innentől kezdve látjuk, hogy egy malomban örlünk. Tehát nem az van, hogy na most kikerült ide papnak, hanem hogy mit segíthetünk. És ez annyira pozitív, hogy egy papot mondjuk úgy fogadnak egy helyen, hogy atya, itt vagyunk, ha bármi van, szólj, segítünk. Mint az, hogy na, nézzük, hogy az előzőhöz képest ez milyen. Hát ha sokat válogatunk, semmilyen nem lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ez alakulni. Vannak próbálkozások, hogy azt megnézzük, hogy 20 év múlva hol van olyan hely, ahol biztos, hogy kell, hogy legyen pap. Ugye hányszor az a kérdés szokott felmerülni, hogy jaj, de hogyha fel kell adni a betegek szentségét, akkor helyben legyen. Ez már régen a luxus, úgyhogy időben kell szólni a papnak, hogyha, és ezért nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége. Tehát nem a haldoklóké, hanem a betegeké, hogy felgyógyuljanak tőle. Én csak gondolkodom ezeken, hál' Istennek még nagy döntési felelősség nincsen rajtam, hogy hogyan kéne dönteni, de amit fontosnak érzek az, hogy legyenek számunkra kedvesek a papjaink. Picit gondoltok az ő helyzetükbe bele, hogy mi se után mindenki hazamegy, meg hazamegy a kihűlt plébániára valamit enni. Hogy elhívom őt ebédelni? Van olyan hely, ahova bármikor mehet, hogy persze gyere is, jó pofizás nélkül, ezt most értsétek jól, ott lehet ebédelni, aztán hazamenni. Nem kell még 2 órát csevegni, mert akkor nyilván nem fog elmenni, mert le van fáradva 3 miséje után. De azt mondja, hogy tényleg, nekem mindig voltak ilyen családjaim, bármikor mehettem, fölhívtam, hogy tudok rakni még egy merő kanálvizet a levesbe, akkor átugrom. Tehát, hogy nekem ilyen gondom sose volt, meg magányos se voltam, mert nem nagyon volt olyan, hogy egyedül létkezzem, mert mindig volt valami a plébánián. De ez nem mindenki bírja azt, hogy a látjáróház a plébániája. Tehát különbözőek vagyunk, és hát imádkozzunk sokat a papjainkért. Szeressük őket, hogy semmiképp sem magányosodjanak el, de lehessenek normálisan közöttünk. Azt hiszem ez a kiégés ellen is a legjobb recept, hogy emberként közöttük lenni.
Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és most hagynánk egy kis időt arra, hogy ha valakinek felmerült kérdése vagy hozzászólása a bármilyen témával kapcsolatban, ami most itt előjött, akkor azt nyugodtan fel lehet tenni. Nincs olyan nagyon sok kérdésre időnk, de egy párat azért meg tudunk.
Én a irgalmasság és a profétai kemény beszédnek a krízisét vagy a lehetséges összhangjával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Fogok egy picit puskázni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha régen az igehirdetés tévútra ment, vagy szélsőséges volt, akkor a régi hagyó büntető istenkép, akitől félni kell, aki lesújt. Most meg sok esetben, mintha átesnék oló túloldalára, és Jézusból csak én úgy hívom a buksi simogatót, a szelíd és alázatos szívű Jézust hajtogat, ami igaz önmagában, Meg az is igaz, hogy az irgalmasság ugye a legfőnségesebb litániában imádkozók is, hogy az a legfőnségesebb tulajdonság Istennek, de hát vannak még az új szövetségnek is ilyen füstölően kemény részei. Mondjuk gondolok csak a Galata levélben, amikor azt mondja a szemben, hogy ti ostoba galaták, kibabonázott meg bennetek, hogy így elpártoltatok az igazságtól. De a szelíd és hangszabú Péter az még tovább megy. Ugye a második Péter levél a tévtanítókról szóló részben vesz egy nagy levegőt, elhordja mindennek a tisztátalanokat, és a fejezet ezzel zárul. Jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtelek vettek hozzájuk. Itt az irgalmasság fényében hogyan tudjuk helyére tenni a Szentírásnak ezeket a kemény részeit.
Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Még folytathatnánk a sort, mert ugye Keresztelő János is azt mondja, hogy gennémáta echidnón, hogy viperák fajzatai. Tehát olyan kedves megszólítás, ugye. Ma nem lenne olyan PC, hogy valakit így szólítsunk. Teljesen jogos, hogy ma valóban, ugye ez mindig az inga kileng. Ugye egyszerűen rigorista istenkép van, és ha meg nem térsz, pokolra jutsz, van rá esély, tehát ez senki nem állítja, hogy nincsen pokol, azért ezt ne felejtsük el, Jézus tanításban is benne van. Ha valaki önmagát kizárja Isten szeretetéből, akkor pokolra jut. Aztán átmegy a másik rendület az, hogy egy laxista irány, hogy hát az Isten azért van, hogy megbocsásson, de azért a kettő között van valahol a határ, és sokat hangoztatjuk manapság, talán éppen az ingának a másik felén vagyunk, hogy igen, az irgalom fontos, mert mi irgalmatlanok vagyunk, és hogy tanuljunk Istentől az ő irgalmasságát, mert kemények tudunk lenni egymással. Tehát most éppen erre van szükség. Ugyanakkor az a fajta irgalom, amit Isten közvetít, az az anyai szeretet, a gyengét szeretet, de Istennek van egy apai, egy kemény szeretete, egy elváró szeretete. És ez azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyen. Egy példát mondok az életemből, emlékszem, hogy gimnazista voltam, hazamentem, és hát kaptam egy egyes matekból. Mondtam apukámnak, hogy hát kaptam egy egyest. Nem volt büntetés, kiabálás, semmi. Azt mondja, nem baj, fiam, majd kijavítod. Hát ez egy kemény apai szeretet. Tehát azt mondja, hogy fiam, én bízom benned, hogy ki tudod javítani. Hát akkor ki vagyok én, hogy ezek után ne javítsam ki. Tehát, hogyha apám bízik bennem, akkor ezt meg kell tennem. Tehát a szeretet, az irgalom az nem olyan, hogy egyirányú. Az viszonzást vár. Tehát elég fura házasság lenne, ahol az egyik fél irgalmas és szereti a másikat, a másikattól meg csupa hálátlanságot kap. Nem sokáig fog fennmaradni. Tehát én azt gondolom, hogy a kettőnek helye van mind a kettőnek, és sőt, a fiataloknál is egyre inkább azt látom, hogy egy nagyon langyos világban élünk, ahol igazából nagyjából jólét van, tehát nem kell a kútra menni vízért sok esetben. Ugyanakkor a kihívásokat nagyon szeretik. Ugye egyre több fiatal előtt a fiát, az Exodus egy jó kihívás. Ugye ez egy 90 napos lelki gyakorlat, hidegvizes zuhanyzással, interneten való szörfölés nélkül, imával, böjtel, stb. És ez vonzó a fiataloknak, hogy valamit csináljunk már. Ugye régen a törzsi időszakban ott felavatták felnőtté a fiatalokat, kaptak tetoválást, harci díszt, akármit, valamit bátorságot ki kellett állni, és ez ma hiányzik. Ugye a régi jó családokban meg volt, hogy mikor kapja a bicskáját a gyerek, amikor már elég érett hozzá. Tehát, hogy van-e most ugye, a férfi sátor meg egyebek mind erre figyelnek, hogy egy elnőjésedett férfi társadalmat hogyan lehet visszahozni a vezető pozícióba, már bocsánat, de a döntés, a vezetés az egy férfi tulajdonság. Ezt nekem egy evangélikus lelkésznő mondta, 3 éve volt lelkésznő, és azt mondja, hogy 3 év tapasztalat alapján mondhatom, hogy ez egy férfi dolog. Mondta ezt ő saját tapasztalatból, nem én. Persze vannak nagyon jó női vezetők, és sok esetben családanyák fantasztikusan fogják össze a többieket, de nők mondják, hogy tiszteljük már a férfiakat, és rakjuk vissza őket a helyükre, mert el vannak tévedve. Tehát milyen szép kép, amikor pelenkáz egy férfi. Igen, de az még szebb, amikor megvédi a családját. Tehát, hogy kiki a rászabott tulajdonságokkal együtt tudjon élni, és nem egymás ellen megy, vagy egymás fölé, vagy alá rendeltségben, hanem egymás mellett. És ezt sose felejtsük el. Úgyhogy itt az, hogy hogyan lehet azt elmondani, hogy azért a bűn az bűn. Tehát ez az egyház sosem sikált el az, hogy jó, hát ez semmi baj. Ma már szokás arról beszélni, hogy bűn nincs is. Hibák vannak. Ugye már elnézést kérünk, és nem bocsánatot. Hát elnézlek, de azon sokra nem mész. Tehát, hogy ezeket tegyük helyre, hogy a bűn az bűn. És hát ugye erre mondta valaki azt, hogy a szószék az kemény fából van, a gyóntatószék puha fából. Tehát ha valaki már elkészül, hogy elmenjen a gyóntatószékbe, akkor ott már azért vagyunk ott, hogy feloldozást adjunk. Nem azért, hogy ítélkezzünk. Persze ott is vannak kellemetlen helyzetek, tehát amikor nem adhatok feloldozást. Van ilyen. amikor illető nem akar eltántorodni attól a rossztól, amiben van. Tehát én az ő miatta mondom azt, hogy nem adhatod feloldozást, ami nem változtatod meg az életedet. Vagy valaki szeretne megkeresztelni, de együtt él valakivel, annélkül, hogy összelennének házasodó, mondom, addig nem tudnak megkeresztelni. Az olyan lenne, mintha lenne egy felszántott szántóföld közepén egy autómosó, odáig bemegyek, szépen tisztára mossák az autót, aztán ugye megyek ki a szántóföldön. Hát mire kiérek, úgy nézek majd ki. Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy van ebben logika. Tehát az Isten irgalmas és igazságos egyszerre. És ezt sose felejtsük el. De az irgalmasság a mennyországban van, az igazságosága a pokolban. Úgyhogy bízom benne, az Isten irgalmassága mindig nagyobb, mint az igazságossága.
Kedves Kornél atya, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a mai este hozzánk, és egy tapssal megint köszönjük meg.
Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok.
A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallották az egyház belső megújulásáról.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!